Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Csütörtökön létrejött a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen a Nemeskürti István, Széchenyi és Kossuth nagydíjas irodalom és filmtörténész egyetemi tanár nevét viselő új tanárképzőkar, közölte az egyetem a távirati irodával. Az új egyetemi fakultás a felsőoktatási törvénynek megfelelően augusztus 1-én alakult meg a Tanárképző Központ elődintézményéből, ismertették, hozzáfűzték. A kar feladata az egyetemen már megkezdett intézmény és szakfejlesztési folyamat folytatásaként a tanárképzés megújításában való aktív részvétel lesz a jövőben. A tájékoztatás szerint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem ezentúl szerepet vállal a tanárképzésben is. Az egyetem feladata a magyar állam működtetésében legfontosabb szerepet vállaló szakemberek képzése, a tanári pálya pedig épp úgy e közszolgálat része, mint az egyetemen oktatott többi hivatás. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárképzése 2025. szeptember 1-én indul, közölték. Az MVM automatikusan módosítja és minden napra rögzíti a rezsicsökkentett áru kedvezményes földgázmennyiséget, a diktáláson alapuló hőmérsékletfüggő havi számlázás, illetve az éves leolvasást követő elszámolások esetében 2024. augusztus 1-től. Közölte az MVM Next energiakereskedelmi ZRT a távirati irodával. A tájékoztatás szerint az MVM az ügyfelek visszajelzéseit figyelembe véve egyszerűsítette és tervezhetőbbé tette a kedvezménykiosztás módszerét. A kedvezménykiosztás megváltozása nem befolyásolja a kedvezményes évre vonatkozó rezsicsökkentett mennyiség eddig megszokott mértékét. Azt az MVM újabb egyéves időszakra változatlan feltételekkel és áron biztosítja, írták a közleményben. Felhívták a figyelmet arra, hogy a kedvezménykiosztás egységes lesz függetlenül attól, hogy az ügyfél csak fűtésre, vagy fűtésre és főzésre, illetve vízmelegítésre is használja a földgázt. A kedvezményes mennyiség kiosztása a jövőben jellemzően nem függ a tényleges hőmérséklettől, a kedvezmény mértéke minden napra előre rögzített. Új államtitkárokkal erősít a Kulturális és Innovációs Minisztérium augusztus 1-től. Hankó Balázs miniszter javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök, Koncz Zsófia országgyűlési képviselőt családokért felelős államtitkárnak nevezte ki, közölte a tárca a távirati irodával. Koncz Zsófia az elmúlt években miniszterhelyettesként dolgozott, előbb a Technológiai és Ipari Minisztériumban, majd az Energiaügyi Minisztériumban. Munkájára, széleskörű tapasztalatára, a családtámogatások további egyszerűsítésének és bővítésének előkészítésében számít Hankó Balázs, olvasható a minisztérium közleményében. Mint írták, a területért korábban felelős Hornung Ágnes az otthonteremtés finanszírozásához kapcsolódó pénzügyi folyamatok szabályozásának felülvizsgálatáért és egyszerűsítéséért, valamint a lakossági állampapír stratégia megújításának koordinációjáért felelős kormánybiztosként folytatja munkáját. A Kulturális és Innovációs Minisztérium közigazgatási államtitkára Újsági György lesz, aki több mint egy évtizede több tárcánál vezetőként látott el jogi, koordinációs és irányítói feladatokat. Jogi és koordinációs helyettes államtitkárként Halász Zsolt csatlakozik hozzá. Szeptember 1-től zöld rendszámot kizárólag a tisztán elektromos és nulla emissziós gépjárművek kaphatnak a külső töltésű és a növelt hatótávolságú környezetvédelmi osztályba sorolt járműveken 2026. november 30-áig le kell cserélni. Lezárul a zöld rendszámos luxus terepjárókkora, közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium a távirati irodával. A közleményben felidézték, hogy 2016. január 1-től a plug-in hibrid járművek jelentős, a zéró emissziós, azaz tisztán elektromos és hidrogén meghajtású gépjárművekkel megegyező mértékű kedvezményekben részesültek. Az eltelt 8 év azonban vegyes tapasztalatokat hozott mind a technológia környezetvédelmi értékére, mind az ezt használó autókra vonatkozóan. Végül az időjárásról. A változó mennyiségű és időszakosan akár meg is vastagodó fátyol felhőzet, illetve a képződő gomoly felhők mellett általában sok napsütésre van kilátás. Csapadék hazánk nagy részén továbbra sem várható, de délutántól a nyugati, északnyugati, esetleg az északi tájakon kevés helyen kialakulhat záporzivatar. A légmozgás nagy részt mérsékelt marad, csupán zivatarok környezetében lehet szélerősödés. A hőmérséklet napközben 32 és 37, késő este 20 és 28 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám. Pótfelvételiz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. Piacképes diplomával, családias hangulattal és akár havi 100 000 forintos ösztöndíjjal várjuk leendő hallgatóinkat. Jelentkezz augusztus 7-ig bármely szakunkra önköltséges formában, vagy választ állami ösztöndíjas képzéseink egyikét, a pedagógus vagy agrárképzés, az informatika, a természet és sporttudomány területén, vagy kántor alapszakunkat. További információ az egyetem weboldalán. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned. Szabadon elköteleződni. Az EGRI szeminárium ebben az évben is várja hivatásgondozó lelki gyakorlatra azokat a 14 évnél idősebb fiúkat, akik érdeklődnek a papi hivatás iránt. A lelki gyakorlatot az EGRI érseki papnevelő intézetben 2024. augusztus 12-e hétfő és 15-e csütörtök között tartják, amely ingyenes minden résztvevő számára. Jelentkezni e-mailben a locitamás76@gmail.com címen lehet a szeminárium spirituálisánál. Szeretettel várnak minden érdeklődőt az EGRI szeminárium kispapjai és elöljárói.
Nem sikerült a felvételid az egyetemre? Ne csüggedj! Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskola művészeti technikumába. Tanulj nálunk szakmát, szerezd többletpontokat az egyetemi felvételihez, és ingyenes 2 éves képzésünk ideje alatt nem csak a szakma alapjait sajátíthatod el, de fölkészülhetsz az egyetemi évekre is és a felvételire. Ha szeretnél egy kreatív szakmában tovább tanulni vagy dolgozni, fejleszteni tudásodat egy jó közösség tagjaként, akkor itt a helyed. Jelentkezz nappali rendszerű kreatív szakmacsoportban induló képzéseinkre, érettségire épülő 2 éves képzésünkre, grafikus, valamint mozgókép és animáció készítő szakokra. Diákjaink jogosultak a szakképzésben tanulókat megillető, illetve igényelhető juttatásokra is. Jelentkezés és további információk a www.technikum.ekkegyak.hu oldalon. Jelentkezz te is az EKKE gyakorlóiskola művészeti technikumába.
Reklámot hallottak.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios. limpia tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi propio canto. Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Szentek, szent életű emberek.
Liguri Szent Alfonz Mária, püspök egyháztanító. Marianellában született 1696. szeptember 27-én, 1781. augusztus 1-én halt meg, 91 évet élt. Régi nápolyi nemesi családból származott. 8 testvér között ő volt a legidősebb. Édesapja ellentengernagyként szolgált a nápolyi királyság flottájában. Fiát jogi pályára szánta. Alfonz alig 17 éves volt, amikor civil és egyházjogból doktorátust szerzett. Ügyvéd lett. Egymás után nyerte meg a rábízott pereket. 27 évesen elvállalta a gravénai herceg milliós értékekre menő perét a toszkánai nagyhercegséggel szemben, de a pert elvesztette. Belátta, hogy foglalkozásában néha igazságtalan ügyekkel is meg akarták bízni, ezért felhagyott ezzel a pályával, és 30 éves korában pap lett. Nápolyban kapott beosztást, belépett a világi papokból álló missziós társulatba, hitoktatott, a világiak képzését segítette, és egyszerű, világos szentbeszédeivel fölhívta magára a világ figyelmét. Súlyosan megbetegedett, és 36 évesen föl kellett hagynia a lelkipásztori munkával. Az Amalfi öböl fölött töltötte lábadozásának idejét. Itt figyelt fel a hegyi pásztorok és földművesek teljes lelki elhagyatottságára. Senki sem törődött velük. Ezért megmentésükre 1732-ben megalapította a redemptorista rendet. Más néven a megváltóról nevezett missziós papok társulatát. Egyetlen célja volt gondozni a szegény népréteget, mindenáron megszüntetni a lelki és vallási elmaradottságot. 1749-ben a pápa megerősítette rendjét. Pár évre rá rendje az akkori idők legnagyobb férfi szerzetes rendjévé fejlődött. Ebben nagy szerepe volt Hofbauer Szent Kelemennek is. A nők számára szemlélődő rendet alapított, amely redemptoristák néven vált ismerté. Nagy gondot fordított szerzetesi életükre, lelki képzésükre. Azt akarta, hogy ne csak kitűnő szónokok legyenek, hanem jó gyóntatók is a szerzetesek. Ezért fogott hozzá egy alapos erkölcstan megírásához. Így alkotta meg az újkori erkölcsteológia klasszikus művét, amely magába foglalta az előző századok lelkipásztori gyakorlatait és ismereteit. Egymás után írta könyveit. Ezek a következők, amiket most megemlítek: az imádság erős fegyvere, a megélt Krisztus szerelem, az örökké valóság fényében való élet, Mária dicsősége, de a legszebb talán a látogatás a szentségi Jézusnál és Máriánál. Ezek csodálatosan szép elmélkedéseket, imádságokat tartalmaznak. Több mint 100 művet hagyott az utókorra. Erkölcstan című munkája mindmáig használatban van. Már öreg és beteg volt, amikor püspökké nevezték ki. Engedelmességből vállalta ezt a számára nehéz szolgálatot, és hűségesen el is végezte kötelességét 79 éves koráig. Ezután már csak szenvedés volt az élete. Amikor a liguri püspökség vezetése alól kérte fölmentését, a pápa ezt válaszolta: boldog vagyok, ha liguri püspöke a betegágyból is, de kormányozza egyházmegyéjét. Végül is fölmentést kapott, és visszatérhetett a redemptoristák közé, ahol sok harca és kísértése volt az ördöggel. Köszvénytől gyötört teste 1787-ben, 91 éves korában adta vissza lelkét teremtőjének. 16. Gergely pápa 1839-ben szentté avatta, 9. Pius pedig 1871-ben egyházdoktorrá nevezte ki. A gyóntatók és erkölcstanítók égi védnöke Ligóri Szent Alfonz Mária. A szentmisében négy imádkozunk, Istenünk, te egyházadban mindig új példaképet állítasz elénk, akik megmutatják nekünk az erényes élet útját. Segíts testvéreink szolgálatában úgy követnünk Ligóri Szent Alfonz püspököt, hogy egykor vele együtt a mennyei jutalomban is részesüljünk, Krisztus a mi Urunk által.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Maksó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatja az engesztelésről szóló elmélkedését. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Folytatva Mindszenti bíboros levelét, az engesztelők tartják fel az emberiség felett a bűntől és Isten haragjától elsötétült égboltot, hogy Szodoma és Gomora hol tenger sorsa ne teljesedjék be a földön és az emberiségen. Ahogy karácsony idején, most pünkösd ünnepkörében újból kérlek benneteket, kedves híveim, hogy... és itt most a bíboros pontokba foglalja a kérését. Első, minden első szombaton végezzétek hatalmas tömegekben a magyar katolikusok millióival az engesztelő szentáldozást a szeplőtelen szív tiszteletére. Ezt lelkipásztoraitok is előre hirdetik. Más családtagok végezzenek aznap délutánokon szombati engesztelő imaórát. Papjaim adjanak ilyen első szombati imaórára közös, meghirdetett alkalmat. Második, a rózsafűzér templomokban, családokban, csoportokban, magános úton minél gyakrabban és megint a hívő milliókkal együtt végezzük. Harmadik, az élet keresztjeit engesztelő szándékkal, türelemmel hordozzuk. Negyedik, a szentmise áldozatot, mint az engesztelő áldozatot tekintsük, végezzük és mondassuk. Krisztus így mutatta be elsőnek: Atyám, bocsáss meg nekik. Ötödik, a Szent Jónást mélységes bűnbánattal végezzük. Az eltévedt juh, a tékozló fiú igazi, maradéktalan vissza és megtérése legyen az. Hatodik, a többi ismert módozatot nem sorolom föl, de mellőzni sem kívánom azokat. A többi ismert módozatot nem sorolom föl, de mellőzni sem kívánom, azokat is alkalmazzuk. A szándék, amelyekre végezzük, Magyarország és az egész világ bűneinek engesztelése. Eddig a részlet Mindszenty József bíboros leveléből. Most pedig néhány gondolatot hallgassunk meg Szent II. János Pál pápától, aki 1982. május 12-én érkezett a Jelenések völgyébe. Az ott mondott homíliájából egy pár gondolatot szeretnék kiemelni és felolvasni. Mária anyasága ezért részesedés a Szentlélek erejében, annak erejében, aki az életet adja. Egyúttal annak alázatos szolgálata, aki azt mondja magáról, íme az Úr szolgáló leánya vagyok. Mária lelki anyasága titkának fényében próbáljuk megérteni ezt a rendkívüli üzenetet, amely Fatimából 1917. május 13-án kezdett felcsendülni a világban, és 5 hónapon keresztül ugyanezen év október 13-áig hallható volt. Ha az egyház a Fatima üzenetet elfogadta, akkor mindenekelőtt azért fogadta el, mert egy igazságot és egy felhívást tartalmaz, amely lényeges tartalmában magának az evangéliumnak igazsága és felhívása. Amely lényeges tartalmában magának az evangéliumnak igazsága és felhívása. Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Márk 1. fejezet 15. verséből. Ezek a messiás első szavai, amelyeket az emberiséghez intéz. A fatimai üzenet lényegében felhívás megtérésre és bűnbánatra, mint az evangélium. Ez a felhívás a 20. század elején történt, ezért különösképpen ennek a századnak szól, de az eljövendő századoknak is. Ennek az üzenetnek nagyasszonya különleges nyomatékkal olvassa az idők jeleit, a mikorunk jeleit. Az anyai szeretet fényében megértjük a fatimai szűzanya egész üzenetét, ami az embernek Istenhez vezető útját közvetlenül eltorlaszolja, az a bűn, a bűnben való megáltalkodottság és végül Isten tagadása. Istennek tervszerű kitörlése az ember gondolatvilágából, minden földi tevékenység elhatárolása Istentől, Isten visszautasítása az ember részéről. Pedig az ember örök üdvössége csak Istenben található meg, Isten elutasítása az ember által, ha az végleges, szükségképpen az ember elutasításához vezet Isten által, vagyis a kározathoz. Hallgathat-e az anya abban, ami ezt az üdvösséget alapjában veszélyezteti, az az anya, aki a Szentlélektől táplált szeretet teljes erejével mindenkinek az üdvösségét óhajtja? Nem, nem hallgathat. Ezért olyan erőteljes és egyúttal határozott a fatimai szűzanya anyai üzenete. Szigorúnak tűnik, mint Keresztelő János beszéde a Jordán folyónál. Kiállt és figyelmeztet bűnbánatra, imádságra, rózsafűzérre. Az üzenet minden emberhez szól. A megváltó anyjának szeretete olyan messze ér, mint az üdvösség műve. Fáradozik korunk minden emberéért, és egyúttal a társadalomért, a nemzetekért, népekért, a hiteagyástól és erkölcsi széteséstől szorongatott társadalomért. Az erkölcsiség összeomlása pedig a társadalom pusztulásához vezet. A világot Mária szeplőtelen szívének ajánlani annyit jelent, mint újból fiának keresztje alá állni, ezt a világot a megváltó átszúrt szívére bízni, újra megváltásának forrásához vinni. A megváltás mindig nagyobb, mint az ember bűne és a világ bűne. A megváltás hatalma végtelenül túlszárnyalja az emberben és a világban lévő gonoszság minden fajtáját. Az anya szíve tudja ezt jobban, mint bárki más a világon, a látható és láthatatlan világban. És ezért kiállt. De nem csak megtérésre, azért is szól, hogy vegyük igénybe az anya segítségét a megváltás forrásához való visszatérésben. Krisztus anyja nyomatékosan meghív bennünket, hogy kapcsolódjunk bele ebbe a felajánlásba, amely az élő Isten egyházát a világgal összeköti, abba az átadásba, amely által a világot, az emberiséget, a népeket, minden egyes ember Krisztus megváltó tevékenységének ereje által az örök atyának ajánlunk a megfeszített megváltó átszúrt szívében. A megváltó anyja figyelmeztet és segít a felajánlás megvalósításában, a világ felajánlásában, amely a megfeszített átszúrt szívével a legbensőségesebben összeköt bennünket. Eddig Szent II. János Pál pápa homiliájából a részlet. Hallgassunk égi édesanyánkra, figyeljünk az ő szavára, aki számtalanszor szólt már hozzánk a történelemben, és mi sokszor olyan késedelmesek vagyunk a hallásra. És ha még meg is halljuk az ő üzenetét, sokszor még késedelmesebbek vagyunk a cselekvésre. Tegyük meg, amit kér a szűzanya, imádkozzuk a rózsafűzért, ajánljuk föl magunkat is, a világot is az ő szeplőtelen szívének, végezzük el az első szombati ájtatosságot, engeszteljük az ő szeplőtelen szívét. Amikor a világot, minden embert és minden népet rád bízunk, ó, anyánk, akkor rád bízzuk egyúttal ezt a felajánlásunkat is, az anyai szívedbe helyezzük. Ó, szeplőtelen szív, segíts minket, hogy a gonoszság veszélyét legyőzzük, amely oly könnyen befészkeli magát az emberek szívébe, és amelynek elképzelhetetlen hatásai jelen életünket terhelik, és a jövő útjait látszólag elzárják. Az éhségtől és a háborúktól ments meg minket. Az atomháborútól, az ellenőrizetlen önpusztítástól, a háború minden fajtájától ments meg minket. Az ember élet elleni bűnöktől, az élet kezdetétől fogva ments meg minket. A gyűlölettől és az Isten gyermeki méltóság semmibevételétől ments meg minket. Minden igazságtalanságtól a szociális, nemzeti és nemzetközi életben ments meg minket. Isten parancsainak könnyelmű megszegésétől ments meg minket. Attól a kísérlettől, hogy Isten igazságát az emberek szívében kioltsák, ments meg minket. A Szentlélek elleni bűnöktől ments meg minket. Ments meg minket. Hallgass meg, Krisztus anyja, ezt a segélykiáltást, amelyben minden ember, egész népek ínsége kiált feléd. Mutatkozzék meg a világ történelmében az irgalmas szeretet hatalma, hogy a gonoszságnak megállt parancsoljon, hogy a lelkiismereteket megváltoztassa. Szeplőtelen szívedben nyilvánuljon meg mindenki számára a reményvilágossága. Menj, édesanyánk, könyörög értünk!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Magsó Péter atya, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzója folytatta az engesztelésről szóló elmélkedését. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Mai Hitvalló című műsorunkban 2021. március 25-én elhangzott műsor ismétlését hallhatják, melyben Marosi Balázs atya a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel a 6. és 7. parancsolatról elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját a miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség rádiós csapatával. Még ezen a héten, ezen az alkalommal a 6. és a 7. parancsolatot szeretnénk még egy kicsit feldolgozni, és szeretnénk róla egy kicsit elmélkedni, beszélgetni itt közösen. A parancsolatok közül, ahogyan ezt eddig is tettük, a Szentírás alapján indulunk el, és igyekszünk az életből vett példákkal ugye egy kicsit jobban megvilágítani azt, hogy milyen tapasztalataink vannak, vagy mi az, ami eszünkbe jut, vagy mi az, amit jelent számunkra, vagy mostani emberek számára az adott parancs. A rövidített formában, ahogy mindannyian is ismerjük, ez a két parancs így szól, ne paráználkodj és ne lopj. Tehát két rövid parancs, összefoglalva sok mindent szerintem, több érzékeny pontot is összefoglal ez a két parancs, de manapság mindkét parancsot hallva egy kicsit úgy van az ember, hogy az egyikről nem akar beszélni, a másikat meg úgyis mindenki csinálja, és akkor gyakorlatilag hát így ilyen formában egy kicsit az emberek letudják magukról. Már hallottam, hogy ilyen értelmezés, hogy mindenki lop, én miért ne lopjak, hát már ez nem is bűn igazából, tehát miért van benne még a 10 parancsba. Tehát van, aki így értelmezi. Mi azért szeretnénk megmaradni a parancsolatok értelmezésének a helyes módjánál, ami ugye az embert kötelezi, mivel hogy ezek isteni parancsok, ugye a 10 parancsolat, éppen ezért ez az érvényéből nem veszít, és hát Jézus is mondja az új szövetségben, hogy nem azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt, hanem hogy tökéletessé tegyem. Éppen ezért ezeknek a parancsoknak az értelme és az érvényessége soha nem szűnik meg, bárki is másként gondolná, vagy várná azt, hogy ezekben a parancsokban fejlődés vagy változás történjék, nem történik, mert ezek örök érvényű isteni parancsok. Nézzük akkor az elsőt, ne paráználkodj, 6. parancsolat. És rögtön megszólítom itt a stúdióban ülő beszélgető társakat, hogy mit jelent ez a ne paráználkodj parancs.
Igazából, mint egyszerű hívő közelíteném meg azért a dolgokat, mert teológiai szempontból nem nagyon tudom.
De azért megpróbáljuk.
Megpróbáljuk, igen. De azt látom, hogy akikkel beszélgetek, főleg ugye gyerekek, fiatalok, hogy ez az a parancs, ami a legkevésbé betartható manapság, és a legnehezebben tudják betartani. Nagyon sok embernek szerepel a, úgymond a bűnei között, vagy sok ember megy emiatt gyóntató székbe, tehát hogy a 6. parancsolat. Igazából, ami a fiatalokat érinti, ugye én felől közelíteném meg a ne paráználkodj parancsot, amikor ugye házasság előtti féktelen szexuális életet élnek. Én azt gondolom, legalábbis nekem én a nagyszüleimtől ezt tanultam, és a szüleimtől is, hogy a szexualitás az a házasság szentségével járó ajándék Isten részéről. Tehát ez a házasságban élőknek van fenntartva. És ugye a gyerekek ezt viszont féktelenül élik, a fiatalok, tehát meggondolatlanul, mert ők azt gondolják, hogy ez egész csak egy testi dolog, csak egy valami, amit ott elveszítünk, és akkor ugye a szüzesség, mint kincs, az már gyakorlatilag nem létezik. De azt gondolják, hogy azáltal, és ezt ők maguk mondták, ha odaadják magukat valakinek, akkor talán fontosak lesznek, jobban fognak rájuk figyelni, és ez fejezi ki azt, hogy szeretik őket. És hogy nem tudják az felmérni azt, hogy ez egy testi-lelki önátadás igazából, és a lelküket sebzik meg ezzel. És ami nagy baj, szerintem, hogy keresztény fiatalok is gondolkodnak így, és ugye ez az előszobája igazából az abortusznak, ami ugye nagyon sokszor ennek a féktelen, meggondolatlan szexuális életnek a következménye. És ugye keresztény fiatalok is így gondolkodnak, tehát hogy nem igazán veszik komolyan ezt a parancsot. És azt gondolom, hogy ez, tehát mindenféleképpen kell itt az okokról is beszélni, hogy a szeretet hiány az mindenféleképpen első helyen említendő, az, hogy nem figyelnek kellőképpen esetleg a családban a gyerekekre, a fiatalokra, nem kapnak annyi szeretetet, ami által nem kell saját maguknak is örömet okozni, illetve a másik által testi örömöt maguknak. Én azt gondolom, hogy ha valakinek egy megfelelő ima élete van, vagy egy rendszeres ima élete, akkor azzal Istennel egy olyan kapcsolat alakul ki Isten és közte, ami a testi örömszerzést a megfelelő helyre teszi.
Igen, tehát pontosan ezért mondtuk már az első parancsolatnál, amikor nem tudom, hogy veletek voltunk-e, vagy a másik csapattal, amikor az első parancsolatról beszéltünk, hogy pontosan azért került az első parancs az első helyre, mert hogyha az felbillen, vagy a helyéről elcsúszik, akkor gyakorlatilag a borul az egész. Tehát ugye ezt láttuk a többi parancsnál is, most már ugye a hatodik parancsolatig jutottunk, tehát elég sok parancsot már átrágtunk, hogy ha az Isten imádás, ugye, ami az első parancs, és amit Jézus az új szövetségben nyomatékosan megismétel, hogy egész értelmeddel, minden erőddel, tehát hogy ha az nincs a helyén, akkor gyakorlatilag billen az egész, billen a több is, hogy te is mondtad, ugye, hogy ha nincs ima élete, ha nincs az Istennel kapcsolata, akkor gyakorlatilag próbálja ezeket a hiányosságokat valaki pótolni. Ha viszont az Istennel való kapcsolatából származik öröm, akkor gyakorlatilag nem keresi az önző örömforrásokat, mert gyakorlatilag, ahogy Ferenc pápa is mondja, a bűn és a parancsok be nem tartása elsősorban az a problémát okozza, hogy önzővé teszi az embert. És mindent megpróbál kicsikarni, nem emberi módon a másikból, vagy az ő saját életéből. Tehát ez a legnagyobb hibája az embernek, hogyha nem tartja be a parancsokat, hogy önzővé válik. És pontosan a 10 parancsot az önzőségtől szabadít meg, mondja Ferenc pápa, hogy ez az egyik komoly ilyen meglátás a 10 parancsolattal kapcsolatban. Nem tudom, hogy Timi, esetleg te hogyan...
Hát én úgy látom, tehát hasonlóképpen, amit elmondott Kriszta, én mondjuk gyakorlatban azt látom, hogy ott, ahol tényleg nincs meg az a háttér, az ima élet, az az Isten kapcsolat, ami ad egy tartást a gyerekeknek, hogyha a gyerekek szempontját nézzük most, vagy a gyerekek szempontjából nézzük meg ezt a kérdést, akkor igencsak befolyásolja a mai társadalmi elfogadottsága ennek a dolognak, hogy bárkit bármivel, bárhogyan szinte a szexualitás az úton útfélen megjelenik már, szinte tényleg azt mondhatjuk, hogy alsó tagozattal már elérhető a gyerekek számára. Nagyon nehéz kivédeni azt, hogy ők ne találkozzanak ezzel olyan formában, ami még egyáltalán nem nekik való. És pont ezért szerintem nagyon fontos az, hogy a nevelésben, akár otthon, akár az iskolában is kapjanak egy olyan támaszt, ami ezt azért jó helyre tudja billenteni, vagy tudjanak róla kérdezni, beszélni. Tehát merjünk róla beszélni, inkább én ebben is látok némi problémát, hogy azért nem mindenhol lehetséges ez.
Na és akkor most itt jön egy fontos kérdés, ami esetleg egy hallgatóban is felmerülhet, hogy mit tehet a szülő, mit tehet egy tanár. Mert valaki gondolhatja, hogy hát én kevés vagyok ahhoz, hogy mondjuk egy egész osztálynyi gyereknek elmondjam, hogy nem úgy van, ahogy az interneten látod meg, hogy a világ mondja, hanem én egyedül itt, mint egy kis zászló a szélben, ugye itt próbálom neked mondani a magamét, aztán vagy elhiszed, vagy nem. Vagy mit tehet egy anyuka, mondjuk, aki próbálja a gyerekeinek ezt mondjuk elmagyarázni egészséges formában, de mindenki megcáfolja mondjuk a világban gyakorlatilag. Tehát mit tehetünk?
Hát szerintem az, hogy meddig érdemes lenni, az nyilván gyerekfüggő is. Az, hogy meddig tud elmenni az ember, attól függ, milyen a kapcsolata az adott gyerekkel. Tehát nyilván nekem szülőként azt kell felmérnem, hogy melyik gyermekem mire, mennyire nyitott erre a kérdésre, nyilván korosztályfüggő is, de bátran felmerje tenni azokat a kérdéseket, amik esetleg őt foglalkoztatják. Vagy amit én látok, hogy esetleg a beszélgetések során felmerül benne, akkor rákérdezni, hogy őt most akkor ezt ő jól érti el. Tehát egy picit szerintem nem árt, hogyha utána megy az ember. Nyilván nem erőszakosan, mert tinédzserkorban azért szerintem ez a gyerekekben egy ellenállást is kiválthat, már ha a szülő teszi ezt. Elképzelhető, hogyha valóban, ahogy elmondtad, ha egy úgymond külső szemlélő, tehát nem egy családon belül, akár egy közeli barát, vagy akár egy olyan tanár, akinek adnak a véleményére, ő beszélget róluk ezekről a kérdésekről, elképzelhető, hogy ő fogja elgondolkodtatásra késztetni őket.
Tanárként, vagy pedagógusként pedig az, hogy én mennyire vagyok befogadó, mert hogy a gyerek már ugye másodvonalban keresi meg a pedagógust, vagy a kívülállót. Mert én azt gondolom, hogy a kamasz gyereknek, és ezzel sokakban ellenállást szoktam kiváltani, vagy inkább azt, hogy ellenkezést, vagy nem tudom, hogy is fejezzem ki magam igazából, hogy a kamasz gyereknek elsősorban igenis a szüleire van szüksége, az ő megértésükre és az ő szeretetükre. Még hogyha nem is így látja a szülő sokszor, és reménytelennek látja a helyzetet, tehát a pedagógushoz, mindig másodvonal vagy harmadvonalba érkezik el a gyerek. És mindenről, tehát ott akkor tényleg mindenről tudnak beszélni. Tapasztalataim alapján még ezt azt hiszem elmondhatom, hogy nagyon-nagyon súlyos és nagyon nagy problémák vannak ezen a téren, és hogy a gyerekek igenis hajlandók mindent megosztani, szeretnének erről beszélni, tehát megvan rá az igényük.
Hogy és neked milyen a tapasztalatod, hogy hogy mondjuk a gyerekeknek az iskolában mély megosztásai vannak, amit te úgy érzed, hogy mondjuk a szüleivel biztos, hogy nem beszél meg?
Igen. Igen, olyan megosztásaik vannak.
Igen, tehát ez több dologra is utalhat, ugye például a bizalom hiány, hogy egy gyerek nem bízik meg a saját szüleiben mondjuk ilyen téren, vagy utalhat arra is, ugye, hogy semmilyen kapcsolat nincs a szülő meg a gyerek között, és nagyon sok esetben a kicsiknél is ezt látom, akiket én tanítok, hogy olyan dolgokat osztanak meg, ami abszolút a családra tartozik, tehát nekem semmi közöm nincsen hozzá, mert egyszerűen nem az én dolgom. És olyan alapdolgok, amiben a szülő nem hallgatja meg a gyerekét, hogy valami eszméletlen. És mondjuk itt van ez a fontos kérdés, valakinek kamasz gyereke van, vagy kamasz unokája van, és hát nyilván biztos sokakban felmerül, hogy hogyan segíthetek, most hallgatom ezt a műsort, templomba járok, imádkozok, nekem én másképp neveltem a gyerekemet, mondhatja valaki, de hát itt az unokám, és akkor mit csináljak vele? Szerintem, amit Timi is mondott, meg amit te is mondtál, tehát fontos az üzenet, ugye, hogy mit adunk át ezeknek a gyerekeknek, mit adunk át ezeknek a fiataloknak, mennyire hagyjuk jóvá esetleg ezeket az ő általuk mondjuk normaként kitűzött világi megközelítéseket. Tehát nyilván, hogy akkor fog ez életté válni a fiatalokban, gyerekekben, hogyha látnak hiteles példát. Nem elég csak mondani, hanem meg is kell mutatni nekik, hogy mit jelent erkölcsösen élni, mit jelent tisztaságban élni, mert lehet, hogy egy nagy szülői figyelmeztetés, vagy egy szülői figyelmeztetés megmarad egy életre, és komolyan veszi a gyerek. Ha volt akivel beszélni, ha nem elítélést kapott, ha nem dorgálást kapott rögtön, hanem tényleg egy mély belsőséges beszélgetésben sikerült ezt feltárni.
Perciò crea poesia e crea musica. La fede è gioia e perciò crea bellezza. Le cattedrali non sono monumenti medievali, ma case di vita dove siamo a casa, incontriamo Dio, ci incontriamo uno l'altro. Grande musica, il Gregoriano o Bach e Mozart, nella chiesa non sono cose del passato, ma vivono della vitalità della liturgia della nostra fede. Se la fede è viva, la cultura cristiana non diventa passato, ma rimane viva e presente. E se la fede è viva, anche oggi possiamo rispondere all'imperativo che si ripete sempre di nuovo nei salmi: cantate al Signore un cantico nuovo.
A másik oldaláról egy picit így hatodik parancs zárásaként megközelíteni. Ugye, ha azt mondjuk, hogy ne paráználkodj, ez még így eléggé bonyolultan hangzik, mert nagyon sokan ezt nem is tudják, hogy mit jelent, mert a bibliai törvény ugye alapvetően azt mondja, hogy ne törj házasságot. Nem így fogalmaz, hogy ne paráználkodj. Tehát kezdetben a hatodik parancsolatot abszolút a házasságtörésre értették, utána, ahogy kialakult az egyháznak a morálteológiai, erkölcsteológiai tanítása, gyakorlatilag a hatodik parancsolatban mindenféle szexuális bűnről beszéltek már, tehát gyakorlatilag a morálteológia ide sorolja a hatodik parancsolat köré azokat a bűnöket, amelyekkel az ember a test ellen vét. És akkor gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy ezek kialakultak, ez lett az irány, hogy gyakorlatilag az ember teste ajándék az Istentől, és mindaz, amivel az ember a saját testének a tisztasága ellen véd, gyakorlatilag ide a hatodik parancsolathoz tartozik. Főként ugye a házasságtörés továbbra is, ami az alapja volt ennek. A házastársi kapcsolatok ugye hűtlenné válása, ez az alap, ez az első szempont. Aztán ide tartozik gyakorlatilag minden testi erőszak, ugye ide tartozhat az önkielégítés, ide tartoznak a különböző ilyen szexuális aberrációk, ugye mindenféle ilyen irányzatok, amiről manapság azért elég sokat lehet hallani, és azért bolondítják a világot. Szóval minden, ami ebbe a kategóriába tartozik. És gyakorlatilag megint itt van egy fontos kérdés, vagy egy fontos felelősség, hogy hogy a szülő mondjuk mit, hogyan tud elmagyarázni, tehát ugye ez is egy kérdés, hogy el tudom-e magyarázni a gyereknek, hogy mi micsoda és mi miért nem jó, tehát hogy ez egy másik fontos kérdés, és akkor rögtön itt megint kérdeznélek titeket, hogy mi a tapasztalat?
Nekem érdekes, mert ugye két kamasz fiam van. A nagyobbik fiam, ő abszolút megértő, tehát ő teljesen elfogadja azt az álláspontot, sőt fel sem merül benne más álláspont, legalábbis én úgy látom, úgy tapasztalom a megnyilvánulásaiból. A kisebbik fiam viszont, ő nyilván teljesen más, mint a nagy, teljesen más jellem, ő befolyásolhatóbb személyiség, és vele sokkal mélyebben kell beszélgetni a dolgokról. Tehát érdeklődik a világ dolgai iránt, az ő korosztályuk is teljesen más, mint mondjuk a bátyái. Tehát én azt látom, hogy azért nagyon erős befolyás alatt vannak ők korosztályilag is, ugye a társadalom is nagyon nagy nyomást gyakorol rájuk, úgyhogy én megpróbálok nyilván a személyiségüknek megfelelően válaszolni azokra a kérdésekre esetleg, ami felmerül, vagy ami őket érdekli, meg ha látom, hogy ő valamivel küzd, akkor megpróbálok velük beszélgetni róla, akár én, akár a férjem, mert előfordult, hogy hozzáfordultak ezzel a kérdéssel.
Tehát fontos szempont, hogy legyen akihez fordulni, ugye, tehát a hallgatóknak is ez egy fontos szempont, hogyha a gyerek meg akar valamit osztani, akkor hallgassuk meg. Tehát ez egy alapelv, hogy hallgassuk meg, mert ugye nagyon-nagyon szüksége van a gyermekeknek és a fiataloknak arra, hogy valaki meghallgassa őket, tehát hogy legyen hallgató. Igen, tehát legyen akkor a 6. parancsolatról ez a zárszó, ez a végszó, amit levonunk így következtetésként, tehát hogyha valaki fiatal és ilyen problémákkal küzd, vagy felnőtt és ilyen problémákkal küzd, kérjen segítséget, mondja el, hallgasson meg másokat, próbálja keresni az utat, ami kivezet ebből, ha pedig valaki abban a pozícióban van, hogy segíthet, szülő, nagyszülő, rokon, tanár, lelkipásztor, vagy hitoktató, vagy bármilyen beosztásban, ő legyen meghallgató, és ez nagyon fontos, hogy tudjunk befogadóak, meghallgatóak lenni, és tudjuk megmutatni a hiteles példáját annak, hogy hogyan lehet ezt a parancsot tisztán megélni, mert a tapasztalat az, hogy meg lehet élni, tehát gyakorlatilag ezt így még nem emeltük ki, de gyakorlatilag meg lehet élni egyedülállóként, meg lehet élni diákként, meg lehet élni felnőttként, házastársként, bárhogy ezt a parancsot helyesen és őszintén, hogy ezt tovább is lehessen adni. És akkor most a műsor végén nyilván egyszerűbb a 7. parancsolat viszonylag, tehát azért nem szánunk rá egy külön műsort, mert amilyen rövid, olyan egyszerű is, néhány fontos dolgot azért ebből kiemelni. Csak most én kérdezlek rögtön benneteket az elején, hogy amikor valaki azt mondja, hogy ne lopj, mi az, ami rögtön eszünkbe jut erről? Mit lehet lopni?
Időt.
Pénzt, időt.
Ötletet.
Pénzt, időt, ötletet, energiát. Figyelmet. Igen, tehát gyakorlatilag ugye a pénz jutott először. Tehát nyilván a legtöbbször ez jut eszünkbe, de viszont lophatom a másiknak az idejét, amiben biztos, hogy már mindjárt beleestünk és beleesünk újra és újra, hogy nem figyelek arra, hogy a másikra mennyi időt szánok, hogy az előző parancshoz visszakanyarodva nem hallgatom meg a gyerekem, elveszem azt az időt, valami más hülyeségre fordítom, amit rá is fordíthattam volna. Elkések mindenhonnan, nem érek oda időbe, ezt is biztos már mindannyian megtapasztaltuk, hogy valaki vár rám, váratom ki tudja hány percig, óráig, fél óráig, negyed óráig, lopom az idejét, soha senki nem tudja már azt az időt visszaadni. Ugye lopom az energiáját a másiknak, amikor valakit lefárasztok teljesen, amikor nem veszem észre, hogy már minden rólam szól, és mondom a magamét, és a másik életét, gyakorlatilag energiáját leszívom vele teljesen, mint a pióca, ugye rátelepszem, és az energia csatornáit kiszívom, leszívom teljesen. Aztán ötletek. Ugye ebből megint születik egy csomó harag, egy csomó önzés, amikor valakinek az ötleteit ellopom, és visszaélek vele, mint hogyha azt én találtam volna ki. Ez is megint, hogy mindenki rám figyeljen, ugye, amit Ferenc pápa mondta, tehát kialakul az önzés. Aztán a másik meg, ami nagyon sűrű, az a gazdasági lopás, ugye? Ezt a példát is hozza valakinél, olvastam, ugye, hogy azok a járulékok, ez az, amit befizettetnek, aztán, hogyha biztosítóhoz kell menni, akkor még téged szólnak meg, hogy mi az, hogy ide mertél jönni, és nem adjuk vissza a pénzedet, amit befizettél, ezt olyan szépen kifejti valaki. Tehát szóval igen, vissza lehet élni társadalmi szinten az emberekkel, vissza lehet élni lelki szinten, egyéni szinten, bármilyen szinten. Tehát a lopás az gyakorlatilag az életünk minden szintjén megjelenhet. Kisebb-nagyobb csintevésektől kezdve, hogy a gyerekeknél szokták mondani, hogy hát én már loptam csak itt a boltból, jó poén volt, ugye. Tehát gyakorlatilag a gyerek az itt áll meg, hogy jó poén volt. És hát nem érzi át a súlyát annak, hogy a lopás az, hogyha kicsi, ha nagy, teljesen mindegy, az nem jó poén, hanem az egy erkölcsi bűn gyakorlatilag, mert lopott, és ami nem az övé, azt elvette. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos az a gondolat, hogy megjegyezzük azt, hogy ami nem az enyém, ahhoz nem nyúlok hozzá a kérdés nélkül. Ami az enyém, azzal rendelkezhetek. Ami a másé, nyilván használhatom, hogyha engedélyt kapok rá. Az idővel is, hogyha meg tudom beszélni a másikkal, akkor nem élek vissza az idejével. Ha fölöslegesen tartom ugye készenlétben, akkor nyilván már lopás. Tehát nagyon fontos, hogy meghúzzuk a határt, hogy mi az, amikor visszaélek, és mi az, ameddig elmehetek ugye gyakorlatilag. Nem tudom, hogy ehhez esetleg egy-egy gondolat, hogyha van bennetek, ami így a lopással kapcsolatos, vagy tapasztalat.
Tehát, hogy azon gondolkodtam, hogy Istennel kapcsolatban, hogy én lophatok-e időt, mert hogy ugye odafönt nincs idő, de hogy hányszor van az, hogy én például azt érzem, hogy nem imádkozok eleget, és hogy imádkoznom kellene, tehát, hogy az idő megy, és pazarlom az időt, hogy ez beletartozik ebbe.
Ehhez csak egy gondolat, van egy nagyon szép prefáció, azt hiszem, hogy az évközidő valamelyik vasárnapjának az egyik ilyen prefáció imádság, amit a pap szokott énekelni, vagy imádkozni, az emeljük föl szívünket rész után. És ott van benne, hogy a mi dicséretünk nem tesz nagyobbá téged, nekünk azonban üdvösségünkre válik. Uh-huh. Nem az Istent lopom meg, hanem saját magamat, hogyha nem imádkozom. Ez nagyon érdekes dolog, hogy saját magamtól is lophatok.
A gyerekekre visszatérve pedig nagyon érdekes, nagyon-nagyon könnyedén kezelik ezt a témát. Nagyon könnyedén, nem érdekli őket igazából. Ez a minden jár nekem, ez az, amikor tényleg próbálják kicsikarni a szeretetet, mert nem tudják már, hogy honnan szipkázzák el, mert ugye azt nem lehet szipkázni, csak ők ezt nem tudják. Tehát nincsenek megtanítva arra, hogy hogyan szeressenek, és ezáltal magukat jutalmazzák. És már szinte mindegy, hogy milyen módon. Tehát van, hogy volt olyan eset, elmentek boltba, és véletlenül kezébe maradt valami, és ő kihozta, és nincs lelkiismeret furdalása, hanem esetleg dicsekszik vele, elmondja mindenkinek, hogy hát nézd, ez itt maradt, és nem az, hogy visszavinné, vagy bármi. Az, hogy a másik idejét, nagyon érdekes, azt nagyon tiszteletben tartják. Ez tudom, hogy nagyon furcsa, de hogy annyira valószínűleg azért, mert betartatják a másikkal. Tehát annyira kikérik maguknak, hogy az ő személyes terüket, idejüket senki ne veszélyeztesse, úgymond, amikor mondjuk segítségkérésről is van szó. Bármi, azért megszabják azt, hogy mennyi az az idő, amennyit ők a másikra szánnak. Tehát ez is az önzőség. Tehát hihetetlenül nagy az önzés, és én akkor is azt mondom, tehát, hogy a szeretet hiány miatt van ez. Nem tudják egyszerűen, hogy mit, hogyan kaphatnak meg.
Igen, a szeretet hiány és a helytelen szeretet miatt valószínű. Ez a begyűjtés, ugye ez, hogy most már átfogalmazódott, tehát én már nem hallottam évek óta gyerektől azt, hogy szeretnék. Uh-huh. Ez eltűnt. Eltűnt az ott, hogy szeretnék, hogy ezt szeretnék, ezt akarok, ez kell nekem.
Ezzel küzdök most, igen. De nekem mondjuk 3 éves a legkisebb, és őt megtanítani arra, hogy nem akarok. Nem akarok. És ezt egy nap mondjuk 85-ször elmondani, igen. Meg kell tanítani őket, ennyi.
Így van, és 85-ször el kell mondani.
Ennyi, igen.
És még abban a korban kell elmondani, mert akkor még természetes, hogy így fejezi ki magát, hogy akarok, de ha akkor megtanulja, akkor utána nem lesz az életben problémája vele. Esetleg.
Remélhetőleg.
Igen, tehát egy tanúság, nem szabad belefáradni abba, hogy az erkölcsi nevelést a szülőnek folytatni. Tehát ezt nem lehet feladni. Ugye, és megint csak visszatérünk ide, hogy amit a gyerek hibaként, bűnként követ el, nagyon sokszor visszamegy a családra. Éppen ezért fontos leszűrni ebből a parancsolatból is azt, hogy ne neveljenek a szülők kevés maguknak való önző gyerekeket. És ez nagyon fontos, hogy levonjuk ebből a parancsolatból is következtetésként, hogy a bűn mindig valamilyen helytelen szeretetnek a következménye. A bűn valamilyen önzőségnek, valamilyen lelkisérülésnek a következménye. És hát itt abba hagyjuk ezt a két parancsolatot, hiszen a műsoridőnk végéhez érkeztünk. Mindenkinek kívánunk további kellemes rádióhallgatást. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Műsorunkat 23:25 perckor megismételjük.